Tisztelt konferencia! A 19. század második felétől a társadalmi és gazdasági változások már az élet olyan területén is éreztették hatásukat, mint a vallásgyakorlás. A hagyományokhoz ragaszkodó katolikus egyház a természettudományos világnézet és a modern életforma terjedésével szemben egyfajta külön társadalom szervezéséből igyekezett megvédeni saját híveit, és antimodernista értékrendjének képviseletében tudatosan felhasználta a modernkor nyújtott eszközöket is. A pápai állam felszámolása után pedig az egyház spirituális hatalmának demonstrálása érdekében még tudatosabban támogatta a régi vallási hagyományok felélesztését, sőt új hagyományokat is feltalált. Másrészt az iparosodás és központosítás révén egyre inkább elvarástalanuló hétköznapi élet komoly társadalmi igényeket keltett a természet feletti megtapasztalása iránt, ami egyebek mellett a csodás jelenések számának Európa szerte megtapasztalt növekedésében is tetten érthető Lourdes-tól Fatimán át egészen Mária Pucsig. Az előadásban ehhez kapcsolódóan azt szeretném megvizsgálni, hogy a vasárnapi újság milyen képet alkotott a katolikus vallásosság egyik fontos hagyományáról, az zarándoklatokról. A 19. században Magyarországon is tovább éltek a barokk eredetű szokások, és az egyes plébániák által szervezett, tömegeket megmozgató, gyalogos búcsújárások jól ismert jelenségnek számítottak. A technikai fejlődés, az olcsó vasúti utazás lehetősége azonban idővel új formákat alakított ki, a zarándoklatok egyre gyakrabban lépték át az országhatárokat, és kezdték a tömegturizmus jellegzetességeit magukra ölteni. Arra keresem tehát a választ, hogy a vasárnapi újság szerzői mennyiben figyeltek fel ennek a vallási hagyománynak a modernizálódására, illetve hogyan vélekedtek az átalakulás politikai, gazdasági és kulturális vetületeiről. A heti lapban a kérdéskör túlnyomó részt a néprajzi vonatkozásokhoz kapcsolódóan került elő, ami jól mutatja, hogy a búcsúk és zarándoklatok elsősorban a népi vallásosság fogalmához kötődtek. A legfontosabb és legjellegzetesebb példa talán a szegedi származású ügyvéd, műkedvelő néprajzkutató és népszínűíró Varga János három részes cikksorozata 1871-ből. Ez a személyes tapasztalatokon alapuló írás a szegediek Mária Radnai zarándoklatait mutatta be. Varga szerint a hagyomány eredete a csodákkal teljes régmúlt, amikor az emberek babonás hittel fogadták a megszóló szemképekről és a csodás gyógyulásokról szóló történeteket, amelyek a népszerű búcsújáró helyek kialakulásához vezettek. Varga racionális felfogást képviselt, és szerinte a búcsújárásnak a középkorban megvolt a maga relatív haszna, például a levegőváltozás vagy a természetes gyógyvizekben való fürdőzés, ami hozzájárulhatott a gyógyulást kereső betegek állapotának javulásához. Úgy látta azonban, hogy az idő múlásával erre a hagyományra egyre több káros sallang telepedett rá, és már a búcsújárásokat a babonaság fekete felhője veszik körül. Kritikus láteletének legfőbb bizonyítékát a búcsúk elüzleti esedésében látta, és élénk leírását adta annak, hogy Radnán az zarándokok hogyan vetik bele magukat a vásári forgatagba, hogy emléktárgyakat, alkoholt és élményeket szerezzenek, és hosszasan ecsetelt a visszásságokat, a rendszeresen előforduló rendbontásokat és bűncselekményeket. Véleménye szerint, idézem, népünk még nem ért meg odáig, hogy ránézve nagy áldozatokkal járó lelki és testi élvezetről lemondjon. Az országos betiltás sem vezetne célhoz, de talán nem messze már az idő, midőn a népnevelés áldásdús fénye mellett meg fogja ismerni a nép a helyet, ahol eddig tévejgett. És míg a búcsújárások betiltása az egyéni szabadság megszorítása volna, addig a fölvilágosodott nép lassan-lassan önként hagyja el természetévé vált szokást, ha belátja a haszon csekélységét, semmisségét, miket nagy anyagi áldozatai árán nyer. Tehát világosságot a népnek. Varga idézett leírása sok párhuzamosságot mutat egy jóval későbbi és talán jóval ismertebb cikksorozattal, amelyet 1910-ben Jászi Oszkár jelentetett meg a Világ című napilapban a Mária Pulcsi búcsúk lezárásáról. Bár a két szöveg sok hasonlóságot tartalmaz, végkövetkeztetésük mégis jelentősen eltér egymástól. A polgári radikális jászi ugyanis a nép gazdasági és kulturális felemelését sürgette, kifejezetten azért, hogy ezzel az antiklerikális nézetek terjesztését alapozzák meg, addig Varga Jánosnál ez a szándék hiányzik. Ő inkább a felvilágosodott elit szempontjait érvényesítette, és a búcsújárásokat a népi vallásosság olyasféle kinövéseként szemlélte, amelyet racionális szempontok, népjóléti megfontolások miatt szükséges letörni. Ezzel pedig bizonyos szempontból nézve a korszak hivatalos katolikus egyházi álláspontjához is közel állt, mely a búcsújárásokat a népi vallásosság máshoz hasonlóan igyekezett a saját ellenőrzése alá terelni és megfelelő mederben tartani. Ezt a felfogást összességében talán felvilágosult paternalizmusként lehetne jellemezni, ami időnként olvasói aktivizmus formájában is megnyilvánult a vasárnapi újságban. 1865-ben például egy Zemplén megyei földbirtokos, Matolai Viktor olvasói levélben fordult a nyilvánossághoz, elpanaszolva azt, hogy a helyi hatóságok szerinte nem kellő erénnyel léptek fel egy helyi pornő üzelmei ellen, akinek állítólagos látomásai nyomán a környékén felütötte a fejét a babonaság. A vasárnapi újság szerzői számára ugyanakkor egyértelműnek tűnt, hogy egy búcsújáróhely létrejötte, komoly gazdasági haszonnal is járt. Ezt az összefüggést pedig morális felháborodás nélkül természetes adottságként az élet részeként kezelték, mely inkább szórakoztató anekdoták alapjául szolgált. 1875-ben például a Heti Lap beszámolt egy történetről, amely szerint Deák Ferencnél egyszer időzött az egyik ismerőse, akinek a birtokán egy csodatévő kút volt található. Ennek a barátnak idő előtt kellett hazaindulnia. Idézem, sietnem kell haza, mondta a vendég, holnap angyalok napja van. Búcsú lesz, s még az éjjel, lajtal, vizet kell hordatnom a Szent Kútba, mert egészen kiszáradt. Deák mondá neki, hogy mint okos, felvilágosult ember, miért nem hagy fel ezzel a Szent Kúttal, ha már nincs benne víz? Azt én nem tehetem, felelt a tulajdonos, mert az árendásom 120 forinttal többet fizet a kocsmáért azért, hogy a Szent Kút ott van. Ugyanez az összefüggés érhető tetten Rákosi Viktor 1908-ban közölt folytatásos regényében is. Egyébként ezt az egyetlen egy esetet találtam a Szép Irodalmi Anyagban, amikor a búcsújárás motívuma központi elemként szerepel egy regényfejezetben. A Kiárendált Urak című írás hatodik része arról szól ugyanis, hogy egy görög-katolikus falu öreg templomának falán repedések keletkeztek, az egyiken egy faág benyúlt a templomba, és ott kereszt alakban nyújt tovább. Az ájtatos parasztok természetesen csodát láttak a dologban, és tömegesen özönlöttek a templomba, ahol nem a főoltár, hanem a kereszt alakú faág felé fordulva imádkoztak. Ekkor a falu földesura is meglátta a dologban a lehetőséget, kömüveseket hivatott, rendbehozatta a falakat, a faág alá pedig egy egyszerű oltárt építetett fel olcsó szobrokkal és szentképekkel. Számítása be is vált, hiszen hamarosan megindult a régióból a görög-katolikus zarándokok áradata, ami egy-kettőre felvilágoztatta a település gazdaságát. A vasárnapi újság alaphangját lényegében ez a szemlélet határozta meg. Ezzel párhuzamosan azonban a 70-es évektől felbukkant egy újfajta ábrázolásmód is, ami már a modern zarándoklatok megjelenésére reagált. Az első impulzusok természetesen elsősorban a külföldi híranyagból származtak, hiszen a korszak katolikus megújulása az államhatalommal komoly konfliktusokba bonyolódó nyugat-európai katolicizmus irányából indult meg. 1875. augusztusában jelent meg például a Búcsújárás a pápához című cikk, amely egyértelműen reflektált a változásokra. Idézem. A középkori búcsújárások a katolikus egyház újabb küzdelmei következtében kezdenek ismét divatba jönni. De a mostani búcsújárók útja természetesen sokkal kényelmesebb, mint a középkor zarándokaié. Most, ami újkori búcsújáróink elhelyezkednek a biztos vasúti kocsikban, mégpedig az előkelőbbek és gazdagabbak első osztályú helyeken, útközben beszállnak valamelyik első rangú szállodába, és éppen úgy utaznak, mint más közönséges kalandó. A cikk külön kiemelte az ekkor zajló németországi kultúrharc hatásait is, idézem, az eretnek Németországból, Bismarck hazájából is néhány száz búcsújáró érkezett Rómába. A katolikus világ annyiban sokat köszönhet a vér és vas emberének, amennyiben olyan népszerűvé tette a pápát Németországban, amilyen ott még sohasem volt. A vasárnapi újság híranyagából az is kiderülhetett, hogy ez a fajta sokszor távoli célpontokra irányuló zarándoklat a magas költségek következtében eleinte a társadalom felső köréhez kötődött, egyfajta exkluzív jelleggel bírt. 1881-ben például a heti lap rendszeresen megemlékezett útba indított magyar nemzeti zarándoklat szervezéséről és lefolyásáról. A kezdeményezés arisztokrata családoktól indult, akik egy díszes zászlót kívántak adományozni a franciaországi kegyhelynek. Az útra, amelynek a költségeit fejenként 300 forintra becsülték, eredetileg mintegy 70-en jelentkeztek, de a résztvevők száma végül majdnem 200-ra rúgott. Ez egy címzetes püspök által vezetett küldöttség, benne számos aponyival, cirákival és szapárival 1881. júliusában indult útnak, és Lourdesban fényes díszmenetet alkotva vonult be a kegyhelyre. Az útnak tehát egyértelműen reprezentatív jellege volt, és egyfajta országimás formáló szerepet is betölthetett, hiszen a vasárnapi újság nagy súllyal számolt be a zarándoklat visszhangjáról, a franciák nagy rokonszenvet tanúsítottak a magyar zarándoklat iránt, bevonulás nagy tömeg kísérte, és sokan megcsodálták az adományt, amely a kegyhelynek ajándékozott 250 zászló között a legszebbek közé tartozott állítólag. A vallási turizmus jelenségének terjedésére utal az is, hogy a vasárnapi újságban megjelentek a külföldi, gyakran egzotikus kegyhelyeket bemutató leírások, amelyek többnyire kifejezetten a turista látószögét alkalmazták. 1886 nagyhetén például képes összeállítást közöltek a Szentföldről, és nem mulasztották el megemlíteni, hogy ez a terület önmagában véve nem túl érdekes. A hajdal tejjel mézzel folyó kánoán ma általában rideg, kopár tartomány, hova nem a természet szépségei, hanem csak a múltak emlékei vonzák az idegeneket, írták, ugyanakkor elismerően megegyezték, hogy buzgó amerikaiak és angolok az utóbbi évtizedekben komoly összegeket ruháztak be, hogy a Szentföldet ismertebbé és vonzóbbá tegyék. A turizmus fejlődése tehát elősegítette a globalizálódás folyamatait is, aminek élharcosai az angol szászok voltak, amit 1903-ban Lampert Géza is személyesen megtapasztalt, aki a vasárnapi újságban adta közzé római útjának tapasztalatait. Írása szerint éppen tanástalanul téblá volt a Szent Péter téren, hiába keresve az utat a vatikáni múzeumokhoz, amikor figyelmes lett egy csoportra, a ködös Albion talpra esett bédekkeres fiaira, és az ő biztos lépteiket követve sikeresen rálelt a megfelelő látványosságokra. A hagyományos zarándoklatok vallási turizmussá való átalakulása ahhoz is hozzájárult, hogy a búcsújáró helyek üzemeltetői igyekeztek minél vonzóbbá tenni a kegyhelyeket, megkönnyíteni azok elérését, tehát javítani a szolgáltatások minőségét. 1895-ben például a vasárnapi újság arról írt, hogy egy Marseille melletti meredek hegyoldalon álló Notre-Dame de la Garde nevű kápolnát, a rossz egészségügyi állapotú zarándokokra való tekintettel egy gőzsiklóval látták el, amelyel a 84 méter hosszú utat egy óra alatt összesen 600 személy tehette meg. Mindezek a folyamatok ahhoz is hozzájárultak, hogy a századfordulótól kezdve a búcsújárás jelensége jóval kedvezőbb fényben tűnt fel a vasárnapi újság hasábjain. Annak a hagyománynak ugyanis, amit korábban szinte kizárólag a népi vallásosság részeként értelmeztek, ekkora már egy polgárinak nevezhető változata is létezett. Jó példa erre egy cikk 1898-ból, mely arról számolt be, hogy a budapesték egyik kedvenc búcsújáró helyének számító Mária remete kegytemploma, miután a főváros népessége folyamatosan nőtt, már túl szűknek bizonyult az igényekhez képest, a budapesti katolikusok pedig érzékelték ezt a problémát, és a megoldást teljességgel polgári úton bonyolították le, hiszen létrehoztak egy egyesületet, amely gyűjtést indított, és 17 éves munka eredményeként 60 ezer forint gyűjt össze egy új templom építésére. A századfordulótól kezdve a katolikus megújulási törekvések már Magyarországon is jól érzékelhetőek voltak, amit Prohászka Ottokár hatásától a Mária Pócsi kegykép 1905-ös könnyezéséig sok vonatkozásban tetten érhető. Ekkoriban a vasárnapi újságban a zarándoklatok hagyománya, amelyet korábban nagy részt babonaságként azonosítottak, pozitív a fényben jelent meg. 1901-ben például a középkori zarándoklatokról szóló írás arra a következtetésre jutott, hogy bár a középkor vallásosságát valamiféle ködös miszticizmus jellemezte, az mégis az igaz költőiség bájával ruházta fel a hitéletet. 1895-ben pedig röviden beszámoltak arról a felolvasásról, amit a Petőfi Társaság ülésén Lourdesról tartott Zichy Géza gróf, aki személyes tapasztalataira hivatkozva azt ecsetelte, hogy a hit, az igaz meggyőződés a testi egészségre is csodás hatással bír. A vallási babonaság elítélése ezzel párhuzamosan egyre inkább az idegen kultúrkörökkel kapcsolatos írásokra kezdett visszaszorulni. Az ortodox egyház egyik legfontosabb központja a kievi Pecsászkaja Lavra kolostor együttes leírásakor például Ballagi Aladár azon ironizált, hogy itt még ritkasám számban elmű módon zarándokokkal és imádkozó tömegekkel lehet találkozni. Néhány évtized múlva, 1906-ban Serényi Gusztáv látogatta meg ugyanezt a helyet, és ő is hasonló leírást adott róla. Szerinte az orosz egyház gazdag, a vagyont azonban az egyházi elit sajátította ki magának, arra kényszerítve az alsópapságot, hogy minden lehetséges módon megvámolja anyagi szempontból a híveket, ezért például a szerzetesek a pénzért árult, és csak feléig harmadaig leégett gyertyákat rendszeresen beolvasztották, és újra eladták az zarándokoknak, amiből állítólag évente 1 millió rubel haszon keletkezett. Magyar vonatkozásban viszont a vasárnapi újság szerzői nem csak elfogadták, hanem kifejezetten hasznos társadalmi jelenségnek értékelték a zarándoklatok modernizálódását, a hétköznapi élet részévé válását, amiben a tömegturizmus jellegzetességei is megmutatkoztak. Jó példa erre az a rövid írás, és ezzel zárom az előadást, amely 1906-ban az augusztus 20-ai budapesti Szent István ünnepség jelentőségét mutatta be. Erre a napra Budapest nem csak a fővárosa, hanem búcsújáró helye is lesz a magyarságnak. Ez nem csak igen szép, de igen hasznos tradíció is, szögezte le a névtelen szerző, aki szerint magától értetődő, hogy a falu népe számára rendkívül hasznos a főváros rendszeres meglátogatása. Ezután arra utalt, hogy régen, évtizedekkel korábban minden augusztus 20-a igen látványos változást hozott, hiszen a városlakók számára újszerű tapasztalatot jelentett a vidéki emberekkel teli utcák látványa. Mióta azonban az olcsó vasút a fővárost hozzáférhetőbbé tette, ez a változás már nem olyan jelentős többé. Ez azonban nem a hagyomány erejének csökkenését jelzi, hiszen idén is 50 ezres tömeg érkezett a városba, a magyarázat tehát a következő, idézem, nem az ünnep vendégeinek száma lett kevesebb, hanem a hétköznapok vendégeinek száma lett több. Ez pedig nem hanyatlás, hanem haladás, mert nem az ünnepi nap képe lett olyanná, mint azelőtt a hétköznapé volt, hanem a hétköznapé lett olyan, mint amilyen azelőtt az ünnepnapoké volt. És ez talán egy olyan jellegzetesség, ami a modernitás egyik jellemzőjeként ragadhatunk meg. Köszönöm szépen a figyelmet!